Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 11 perc van, június 4-e, kedd. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
0636 98 0 98 0, WhatsApp, Viber, SMS, info@millasreggeli.hu, és itt van természetesen a Messenger csatornánk is, ahol Róka Koma, András, ő az, aki egyébként kiváló futó is, elküldte a napteljes vagy fényvédő faktoros Vonnegutnak tulajdonított beszédnek a zenés változatát. Ugye erről kiderült, hogy ez egy urban legend, a Vonneguthoz való kapcsolása legalábbis. Minden esetre nagyon klassz az a Wear Sunscreen, rá lehet keresni.
Ide kapcsolódó üzenetek még. Egy másik hallgató Coco Chanel életrajzából küldte el azt a részt, amelyik arról szól, hogy az 1920. harmadik év nyarán ő már divatikon volt, és az egész nyarat a francia rivérán töltötte, és lebarnulva érkezett vissza, és hogy ez a kezdete ennek a barnaságmániának, hogy azóta lett ez divatos, de ő sem biztos benne, hogy ez valóban ennyi lett volna, de az kétség, az biztos, hogy lebarnulva tért haza.
Az milyen és érdekes, hogyha Ázsiában utazik az ember, akkor nem napbarnító, vagy nem barnító krémeket talál, hanem fehérítő krémeket ugye a polcokon, úgyhogy ez egy baromi érdekes. Ott megmaradt ugye ez a fajta. Egyébként a doktor úrnak a egyben érdemes a nyilatkozatát, nem szabad kiragadni belőle dolgokat, egyáltalán nem az történt, amit az egyik kedves hallgató írt SMS-ben, hogy ajnározza a kisasszonyokat és lenézi az alacsonyabb néposztályú barna embereket.
Szóval volt
teljesen fals értelmezése annak, amit mondott, de...
Még egy praktikus információ hallgatótól idevág, tehát nagyon jó 50-es nappólók vannak, vizes és száraz, és ezeket kell hordani, és akkor csak az arcra kell a fényvédőkrém, és akkor megkíméljük magunkat a kemikáliáktól.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Itt van velünk a stúdióban, ahogy beharangoztuk, Stumpfbíró Balázs, összeomlás kutató. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt nektek!
Egy jó kis esős napra egy elég izgalmas téma, ami szerintem majd az alkalmazkodással, vagy az alkalmazkodásnak az elfogadásával kezdődik. Mindig azt kérdezik tőled először, mit jelent az, hogy összeomlás kutató?
Hát akkor gondolom, ezt most sem úszom meg.
Nem úszod meg.
Nem.
Na hát szervusztuk, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, valóban ugyanazt, amit eddig. A komplex és összetett rendszerek viselkedését tanulmányozzuk, egy ilyen rendszer lehet ökoszisztéma, társadalom, vagy éppen maga az egész civilizáció. Ezeknek a rendszereknek a kialakulása az viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat, ám amikor az összetett rendszer eléri növekedésének határait, felemészti erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása az viszonylag rövid és gyors folyamat. Na, ezt a szakaszt tanulmányozzuk mi.
Jó, szerintem fontos volt tisztába tenni, mert gondolhatnánk azt, hogy ez valami influencer marketing, vagy akár csak egy trollkodó, hogyan kerüljek be a médiába típusú szakmaválasztás, amit jól el lehet adni, tehát nem erről van szó.
Vagy sárkányfűárulás, hogy... ugye ezt szokták mondani. Ilyeneket mondanak azért, nem?
Hát 25 évvel ezelőtt még engem is hívtak így, de az valószínűleg a szakállam miatt volt. Igen.
Oké. Mi az, amit ti láttok, vagy te látsz? Mi az, ami az előttünk álló években vár ránk? Hogy áll a mi civilizációnk ebből a perspektívából figyelve?
Hát, bohém szomszédainkat megsértve, hát mondhatnám azt is, hogy csehül áll. Meglehetősen összetett rendszerekről beszélünk, nagyon bonyolult, ahol minden mindennel összefügg, de alapvetően a földi rendszerek, amiről szó van, állnak természeti és emberi rendszerekből, amelyek súlyosan össze vannak kapcsolódva, és hát függ egyik a másiktól, bár leginkább az emberi rendszerek függnek a természeti rendszerektől, visszafelé legfeljebb hatással vagyunk rájuk. Mind a két területen, tehát a rendszerek összességében olyan alapvető és olyan mélységű, súlyosságú, gyorsaságú változások, rendszer szintű változások zajlanak, amikre érdemben már nincs hatásunk azon kívül, hogy nap mint nap rontunk rajtuk. És ez olyan gyorsan érkezik el, szoktam mondani, hogy ez a 20-as évek már nem a Charlestonról lesz híres, hanem alapvetően az exponenciális típusú változások, ugye ezt nem fogjuk megfejteni, de az, amikor olyan iszonyatos ütemben történnek a változások, amit emberi elmével szinte nem lehet feldolgozni, lévén, hogy lineáris gondolkodásúak vagyunk.
Mit tudunk akkor tenni? Oké, belekerültünk egy ilyen helyzetbe, megragadnám azt a mondatodat, hogy már nincs ráhatásunk. Tehát rajta vagyunk a hullámvasúton. És akkor mit csináljunk? Sikítsunk nagyon, vagy mit csináljunk?
Hát mondhatnám azt is, hogy ki mit, de természetesen nagyon nem mindegy. Azért még egyszer visszatérnek, hogy van hatásunk, és van az a fantasztikus, csodálatos emberi képességünk, hogy a legborzasztóbb helyzeten is tudunk drasztikusan rontani, bármikor. Ezt elég egy picit körbenézni a világon, és szerintem mindenki láthatja, mondjuk, hogy kicsit keletre nézünk. És hogyha ennek tudatában vagyunk, és ennek tudatában kevésbé rontunk rajta, akkor relatíve már mondhatjuk azt is, hogy javítottunk valamit a dolgokon, mert legalább kevésbé rontottunk. Amikor ezt mondtam, hogy nincs rá hatásunk, akkor arra gondoltam, hogy ezeket a folyamatokat sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk, mert ez utóbbihoz is olyan mértékű áldozatokat kellene meghozni, amit senki nem fog, és senki nem is akar. Hogy mit érdemes tenni? Hát elsősorban tájékozódni. Ez az első és legfontosabb dolog, a megismerés és a megértés. És ha ezen az alapon indulunk el, csak akkor juthatunk el, már ki hova, a megbékéléshez, ami nem önfeladás, meg nem fehér zászló, meg nem depresszió, meg nem érfelvágás, hanem egy olyan állapot, amikor a megfelelő információk birtokában, a valóság ismeretében hozhatunk meg az életünkkel kapcsolatban baromi fontos döntéseket, és nem illúzióra alapozva. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert amikor Gelencsér András tanár uramot idézem, a valóság ránk rúgja az ajtót, akkor alapvetően az emberek tömege eshet majd pánikba, és a pánikba esett emberek keltik majd a káoszt, és a káoszt vezethet el adott esetben egy nagyon nem kívánt társadalmi összeomláshoz. Tehát ha ezt megelőzzük, de legalábbis csökkentsük a negatív hatásait, ahhoz az kell, bár nem szeretem ezt a kifejezést, tehát oda érdemes eljutni, hogy az embereknek minél nagyobb száma van tisztába a folyamatokkal, a minket körülvevő folyamatokkal, és azoknak a lehetséges következményeivel. Nem azért, hogy levelező tag legyen az akadémián, hanem hogy megértse, hogy ezek a folyamatok belátható időn belül milyen következményekkel lesznek az ő saját személyes, meg a környezete, a szerettei, a családja életére.
Ebben most hol tartunk?
Van egy jó exponenciális példám, ha egy petri csészébe egy baktériumot teszünk, ami percenként osztódik, szaporodik, és a 60. percben tele lesz a petri csésze baktériumokkal, akkor az exponencialitás elvének megfelelően hányadik percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal.
Na ezt most kár, hogy föltetted nekünk. Nem baj, 8:19 perckor reggel az Azori-szigetekről hazaérkezve.
Szegény ember. Na akkor segítek, mert itt a rádióban nem lehet csend. Az exponenciálitás, és inkább úgy mondom, hogy az általában a válaszok 25-30-35 perc körül szólnak, ez a lineáris gondolkodás. Igen. Félig, félig. Nem, az 59. percben lesz félig. Aha. Mert hogy mindig duplázódik. Na most, ha ezt visszaforgatjuk és kérdésé formáljuk, akkor melyik az az okos kis bácsi? Cílus, aki átlátja a probléma léptékét, súlyosságát, gyorsaságát, amikor a petri csésze még 97%-ban üres. Még csak 3%-nyi baktérium fityeg az alján. Végtelen tér a növekedésre, ahol itt a probléma. Hülye vagy? Na, az 55. percben. Mindössze 5 perccel a buli vége előtt. Hát nagyjából itt tartunk manapság, kérdésedre válaszolva, ha esetleg úgy éreznénk, hogy ráérünk arra még.
Viszont az embereknek a gondolkodása ezt képest hol tart? Tehát az 59-ben fog eljutni, vagy 59 feledikben?
Nem, valami óra egykor jönnek majd rá, hogy itt valami történik.
Jó, de ebből az is következik, hogy elkerülhetetlen az összeomlás. legalábbis amit eddig elmondtál, ebből én ezt raktam össze.
Jim Bender professzor, aki a mély alkalmazkodás gondolatvilágát útjára indította, és most tavasszal itt vendégül láthattuk Budapesten a második könyvének magyar nyelvű kiadása alkalmából, meg a Deep Adaptation alapításának 5. évfordulója alkalmából, neki az alapmondata, amire az egész mély alkalmazkodás épül, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges.
Ezért mondtam, hogy egy habkönnyű téma, tehát hogy igen, szóval inkább azt szerintem a kérdés, és nagyon hasonlít, amit mondasz arra, amikor valamiféle hacker támadás vagy kibertámadás történik, ugye általában először van egy olyan magatartás, hogy nálunk ez nem fog bekövetkezni, tehát reménykedünk.
Velem ez nem fog megtörténni.
Megtörténni, miért pont velem, stb. Majd utána, amikor megtörténik, akkor a legtöbbször azt fogják mondani, hogy hát hogy csináljuk azt, hogy ez soha ne történjen többet, de nem a csillapításra gondolnak, amit lehetséges lenne akkor csinálni, tehát csillapítani a jelenlegi problémákat, illetve az esetek nagyon nagy százalékában az eddig feltárt esetekből nem automatizáció, vagy hát alapvetően nem, hanem humán hiba okozza ezeket. Na most itt is úgy érzem, hogy van egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy humán hiba fogja ezt okozni. Magyarán azon is vitatkoznak az emberek, hogy milyen naptejet kenjünk magunkra, hogy a dermatológiai társaság elnökének igaza van-e vagy nincs, mennyire áltudományos, amit a professzor úr mond, őt lefizették, a naptejgyártók, stb. Szóval, hogyha itt tartunk és ilyenekben vitatkozunk, vagy nem tudunk megállapodni abban, hogy mondjuk mennyire káros háborúval teleplakátolni a várost, meg ilyenek, szóval, hogy akkor milyen módon fog úgy tájékozódni kielégítően az emberiség, hogy elkerülje ezt a katasztrófát.
Hát ugye, remélem, hogy ez a költői kérdés azok alapján, amit elmondtam. De valóban a konferencián hangzott el egy amerikai résztvevőtől egy nagyon jó kis hasonlat, hogy 180 km per órás sebességgel száguldunk a tűzfal felé, miközben azzal megy az idő, hogy ott az első ülésen tekergetjük a rádiót, hogy milyen zene szóljon. Tehát egy alapvetően ez a dilemma tárgya, nem a valódi érdemleges beszélgetések, viták, amiket én nagyon élvezek, azok ilyen dilemmák körül forognak, mert ugye itt, akkor tekerjünk oda-vissza, hogy itt egybites kommunikáció zajlik ebben a témában is. Az éghajlatváltozás, a mumus, búhú, a gonosztevők, a fosszilis energiahordozók, isteni megoldás, a nagyzöld átállás, dekarbonizáció, ki kell vonni a széndioxidot, meg nem kell belebocsátani, minden csodálatos lesz, semmi sem általában a valóságtól. Ez az éghajlatváltozás is csak egy következmény. A globális ipari civilizáció működésének és a kimeneti oldali problémáinak, a szennyezésnek az egyik oldalágának, az üvegházgáz kibocsátásnak az egyik következménye. De legalább ilyen súlyos problémák vannak a bemeneti oldalon, az erőforrások kimerülése és túlhasználata területén, rektor uram kedvence, ami önmagában olyan probléma, hogyha nem volna éghajlatváltozás, önmagában ez a problematika évtizedeken belül el lehetetleníteni az ipari civilizáció működését úgy, ahogy ismerjük. Na de hát itt mondom, ennél jóval összetett probléma körről van szó. Tehát itt önmagában az, hogy valamit kiemelünk, és azt mondjuk, hogy ez itt a megoldás, hát az nem fogja elhozni a Magyarországon.
Igen, csak én azon rugózunk, hogy akkor, hogyha ilyen egybites kommunikáció van, akkor lehet-e úgy tájékozódni, hogy tényleg jól, főleg egy olyan világban, ahol azért mindenkinek a lobbija, a kommunikációs lobbija, az egy bizonyos rövid távú célt szolgál, amit látunk. Tehát, hogy tudunk-e normálisan egyáltalán tájékozódni, kettő, párbeszédet folytatni erről.
Na hát, a végére csak elérkeztél a lényekhez.
Adom az indexet.
A normális megkapott. A normális kifejezést sem szeretem, de értem a dilemmát, igen. Én ezt nem mondtam, hogy könnyű, mert főleg egy olyan világban élünk, ami nem csak magától, hanem adott esetben még jó kis terv alapján, bár nem vagyok összefüggés elméletívő, ezt gyorsan kijelentem, de itt az elbizonytalanítás megy. Tehát ők azt mondják, de néham azok meg pont az ellenkezőjét mondják, azt még egyet több tanulmányt is írtak. Na hát akkor most kinek van igaz, akkor most kinek higgyek? Hát ezt, aki azt mondja, hogy nekem higgyünk, ott már eleve gyanús. Én arra biztatom az embereket a munkatársaimmal együtt, hogy tájékozódjanak, és minél széles körülben fogadjanak be információt, már amennyire ez lehetséges a mai világban, mert hát kedvenc gondolatom, minden fontosabban annál, ami mindennél fontosabb. Tehát mindig lesz olyan dolgunk, ami éppen elviszi a fókuszt, sőt a munkatársam mondta, hogy sajnos súlyosan egyetértek vele, hogy ahhoz, hogy az emberek egybe tartsák az életüket, borzasztóan kell takarni a mókuskereket. És ezért nem nagyon marad idejük meg energiájuk, hogy kinézzenek a buborékukból, és megértsék a valóságot, ami körülöttük van.
Nagyon sokan próbálnának tájékozódni, de nagyon nehéz megtalálni a hiteles információforrást, és amikor ez egy komplet iparág is, a téves információknak a közlése, iparági érdekeltségek is vannak, és különböző hitelesnek tűnő intézetek, kutatók ról is, amikor utólag kiderül, hogy ki és milyen ügyben finanszírozta őket, tehát ilyen környezetben főleg nagyon-nagyon nehéz megtalálni, és hogy ki...
Ez így igaz.
Ez hogy csináljuk?
Én azt tudom elmondani, hogy mi mit próbálunk tenni ezért.
Jó.
A Cassandra programnak az egyik célkitűzés, a pillér, az pontosan a szemléletformálás. Az első, és szerintem a legfontosabb, never ending story, soha nem fogunk a végére érni. Annyit tudunk tenni, és ezt tesszük meg például az egyik honlapunkon, a cassandraprogram.info oldalon, hogy minél több a témával kapcsolatos releváns információt, azt igyekszünk lefordítani magyar nyelvre, feliratozni videókat, hogy azok, akik szeretnének belepillantani Pandora szelencéjébe, és nem félnek attól, hogy ez egy egyirányú út, azok ezt megtehessék, mert hát olyan országban élünk, ahol a lakosság 60%-a nem ír, olvas, beszél semmilyen más nyelven. De ne ezt mindig elmondom, tehát ne nekem higgyenek, meg ne a kollégáimnak, hanem saját maguk járjanak utána. Mi lehetőséget biztosíthatunk, hogy mondjuk el tudják olvasni, meg tudják érteni, de az ember maga járja körül, mert olyan léptékű a tét, hogy egyszerűen tudom, hogy ez mindig a kényelmes, hogy legyen valakire fogni, de nem, ez csak rajtunk múlhat. Tehát mindenki a saját maga életével kapcsolatban hozza meg a döntéseket. Kedvencem előadások után oda lép a hölgy, hogy akkor most mindent ért, mondjam meg, szüljön vagy ne. Na hát ilyen válaszokat tőlem hiába várt. Tehát ilyen léptékű döntéseket mindenkinek magának kell meghoznia, és aztán majd megfizeti az árát.
Az is gyakori kérdés, hogy jó, értem, ebből már nem tudunk kijönni. Mikor jön az összeomlás?
Igen, na óra, perc, meg hogy melyik sarkon lesz.
Bunker, mit rakjak bele? Az arannyal tudok-e majd fizetni?
Hát az már felkészülés kérdése, de hát ebből úgy szoktam kifarolni ebből a kérdésből, hogy egyrészt hivatkozom az IPCC-nek, ugye ez az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, a legutóbbi jelentésének az összefoglalójára, ami 2 éve jelent meg, és azt mondta, azt írta, hogy az életünk akár a felismerhetetlenségig megváltozhat, mielőtt egy ma, vagyis akkor született gyermek eléri a 30. életévét. Ennél egyszerűbben és értetőbben fogalmazni szerintem nehéz, de hangsúlyozom, hogy ők még csak éghajlatváltozásról beszéltek. Tehát a valódi dilemma, vagy akkor azt is szoktam mondani, és akkor ezt hozzáfűzöm, hogy ezt már mondtam, hogy ez a 20-as évek nem a Charlestonról lesz híres, de én inkább úgy gondolom, hogy ez az utolsó olyan évtized, amiben vagyunk, ami még inkább hasonlít azokra az évtizedekre, amiket magunk mögött hagytunk. Mert a következőtől ez már fordítva lesz, igaz? Tehát ott inkább nem fog hasonlítani, és valami egészen másmilyen lesz, és ez egy nagyon összetett probléma, ha az eredménye
Hogyan
lesz.
Indul? Miben lehet majd leginkább látni? Ami már esetleg kiózanító lehet, ami
majd.
Már...
semmi majd.
De ami mondjuk eléri az inger küszöbet, ahol már
én
mondjuk
azt gondolom,
az emberek
hogy cicerékedi, ez már az emberek inger küszöbét, nem véletlenül kapják fel ezt a témát. Hát 5 éve, mikor elkezdtük, 5-6 éve, akkor azért bőven belefértünk a bohóc kategóriába. Most, amikor megrendeztük ezt a konferenciát, Bender professzor elájult, hogy az elmúlt 2,5 évben több mint 120 interjúm volt, mert hogy azt mondja, hogy ezt a témát még civilizáltabb országokban sem engedi be ennyire a média, tehát meglepő módon. Egyébként hozzáteszem, hogy a Deep Adaptation Hungary csoport az a legnagyobb és legaktívabb az egész hálózatban a nemzetközi.
Hát ugye az emberi psziché nem engedi be. Hát mi a remény hal meg utoljára.
Lehet, hogy nem egyértelmű mindenkinek. Mi a mély alkalmazkodás? Mert most harmadszor hivatkozunk rá,
elnézést,
és
igen,
nem mondtuk el. Szerintem ez fontos lehet.
Igen, tehát ez a történet origója. A Bender professzor 2018-ban írt egy tanulmányt, Deep Adaptation címmel, egy rövidke tanulmányt, amit nem nagyon engedtek megjelentetni, nem a tárgyi problematikák miatt, sőt, tárgyilagosan nem is sok újat mondott, hanem igazából abban volt újszerű, hogy érthető nyelven egyértelműen fogalmazta meg azt, hogy Béláim, ezt túltoltuk. És föltette a kérdést, hogy ha ez valóban így van, akkor ebből mi következik? És itt, itt az előbb kimondtál egy nagyon fontos szót, a párbeszéd. Tehát az, hogy őszinte beszélgetéseket folytassunk, amellett, hogy egyfajta biztonsági teret nyújt az embereknek, akik eljutottak a tudatosulási lépcsőfokára, mert hogy azok a legtöbb visszautasítást a közvetlen környezetükből, családoktól, barátok kapja, adjam már ezzel a hülyeséggel, mindig ezzel jössz, hogy nekik egyfajta biztonságos teret nyújtson, de valahol az a cél, hogy egy olyan őszinte párbeszéd induljon el, amikor azt próbáljuk együtt megérteni, már a helyzeten kívül, amiben vagyunk, hogy ez milyen következményekkel jár, és akkor egyáltalán most mit tehetünk még, elengedve ugye a megoldásmániákus kifejezését.
Elnézést kérek, nem tudom, az elején nem figyeltem a vendég nevét, de érdekelne, hogy hogy telnek az éjszakái. Tud-e nyugodtan aludni, látja-e még a kékeget?
Abszolút mértékben. Ez szintén a mély alkalmazkodás lényege, hogy nem túlélni kell, mert mit is, mikor, hogyan, tehát ennek semmi értelme. Még a legvalószínűbb forgatókönyvekért sem szabad feláldozni az egyetlen létező dolgot, az itt és a most valóságot, hogy itt vagyunk, és akkor itt rötyögünk, mert milyen jó ez. Nem szabad. Tehát igenis, látom a kékeget, és nagyon örülök az életemnek, mert valahol, tehát még egyszer mondom, nem túlélni, hanem megtanulni élni abban a időben és helyben, ahol vagyunk, az itt és mostban, megbecsülni azt, amink van, örülni azoknak, akik körülvesznek minket, mert így változhat meg minőségibbé az életünk, és a holnapért csak a mai napban tudunk tenni. Uh-huh. Tehát itt sokkal inkább, én úgy érzem, hogy minőség, mint mennyiség kérdés.
Milyen gyakorlati példát tudna mondani a mindennapokban az alkalmazkodásra, illetve hát igen, mit tehetnek a mindennapi emberek leginkább, aki most így elgondolkodott ezen?
Hogy nem. Hát gondolom, ami mindenkit érdekel, az a hány konzervet halmozzon fel meg, hogy mit tett a gyakorlati megközelítés, ugye ez a mély alkalmazkodásban 4R fogalma között általában negyedik, tehát a visszahozás, milyen ismereteket, eszközöket hozzunk vissza, hogy gyerünk tanyára, tenyészünk telnet, azt akkor minden jó lesz, szuper lesz, meg szántsunk, vessünk. Hát ez is elég távol áll a valóságtól, Sípos milyen szokta mondani, hogy egy-két éven belül az emberek több mint fele bedobja a török között, mert rájön, hogy ez nem neki való. Nem is fog másfél millió pesti kitódulni a városba, hogy kapáljon, kaszáljon, egyszerűen ennek nincsen realitása. Tudom, hogy ez nem túl biztató, de én továbbra is azt mondom, hogy az első és legfontosabb, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, az a belső felkészülés. Ismerjük meg, értsünk meg, alakítsunk egy békés lelki világot magunkban, hogy tudjuk minőségi módon élni az életet, és ne pánikoljunk be, amikor egy hirtelen változás jön, mert minél többször játsszuk le a fejünkbe, annál is ismerősebb lesz, amikor megtörténik. A másik dolog, amit mindenki megtehet, tudom, hogy melós, de szerintem a legfontosabb, hogy az emberi kapcsolatainkat ápoljuk és töltsük fel meg újra élettel, tartalommal, szeretettel, mert eljöhet az az idő, és én tartok tőle, hogy el is fog, amikor nem marad semmi másunk, mint az emberi kapcsolataink, és hogy akkor hányan leszünk, akik majd számíthatunk egymásra, hát ez kulcsfontosságú lesz.
Fú, rengeteg kérdés van még, de sajnos idő az nincsen, úgyhogy egyszer majd folytatjuk.
Egy üzenet még. Milyen jó volt a reggel eddig?
Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy nyugalom, holnapra kialussza.
Okay. Én azt mondom, hogy amit érdemes eltenni abból, amit Stumpfbíró Balázs mondott, legalábbis én az én szűrömön keresztül, az az, hogy ha eljutottunk arra a fázisra, amikor nyugodtan tudunk szeretettel és nyitottan közeledni a másikhoz, akkor fogadjuk el, amit mond, gondoljuk át, amit mond, legyünk szkeptikusak, de tájékozódjunk rengeteg irányból, mert hogyha ez nincsen, akkor biztos, hogy csak egy irányba megyünk tovább, az tök mindegy, melyik buborék, úgyhogy ezzel érdemes szerintem kezdeni.
Gyorsan még oldalakat, ahol tájékozódjanak, amiket mi említettünk.
Kassandraprogram.info, betyárosvilág.hu, illetve a Deep Adaptation Facebook csoport, ezt Deep Adaptation Hungary, ezt tessék keresni.
Mit hagytunk ki, Balázs?
A mélyalkalmazkodás.hu oldal.
Oké, okay, ez volt meg. Köszönjük szépen az információkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Stumpfbíró Balázs összeomláskutató volt itt velünk a stúdióban.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1940-ben ezen a napon született Kozma Imre, atya magyar máltai szeretetszolgált alapítója. András tőle választott egy idézetet mára. Az anyagiak nélkülözhetetlenek az életünkben, mégis ki kell mondani, nekünk embereknek elsősorban egymásra van szükségünk. Ez leginkább akkor derül ki, amikor bajban vagyunk. Nagyon jó rímel arra, amit az előbb beszélgettünk Stumpf Piro Balázzsal.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Polikrízisek vannak a logisztikában, hogy mit jelent ez a globális polikrízis, illetve polikrízisek, többen számról beszélünk. Erről beszélgetünk dr. Dór Zoltánnal, a Magyar Logisztikai Egyesület elnökével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát egy innovációs tematikájú konferenciát tartottak, ahol rengeteg érdekes dolog szóba került. Egyet-kettőt szeretnénk kiemelni, illetve megkérdezni. Szólt arról, a Nyugat és a Kína ellentét átrajzolhatja a logisztikai világtérképet. Hol tart most ez a folyamat, és mire számíthatunk?
Hát igen, ez egy geopolitikai rendezvényükön hangzott, hogy ez foglalkozott ezzel a témával, és hát azt állapíthatjuk meg, hogy a logisztika az a világrend átmenete során eszköz és célpont is lehet, mint ahogy látjuk a napjainkban is. És hát azt is látjuk, hogy csapások érik a logisztikát, én ezt csak így szoktam mondani, mert hogyha kicsit visszamegyünk az időben, akkor ugye azt láttuk, hogy mondjuk a Covid az egy ilyen választóvonal, amikor szoktuk mondani, hogy van a Covid előtt, meg az utáni időszak. Amikor a Covid előtt is volt, hát úgy nevezett csapás a logisztikára, ha visszaemlékszünk, a furcsa, vagy kimondhatatlan nevű izlandi vulkán, az körülbelül 11 éve ezelőtt tört ki, amikor két hétig nem tudtak felszállni abban a térségben a repülőgépek, mert a vulkáni hamu az abban a magasságban megállt, ahol a repülőgépek közlekednek. Emiatt a gyártósorok álltak le, és ekkor derült ki az, hogy a készletgazdálkodást át kell gondolni a vállalatoknak, és hát ekkor tól számítjuk azt, hogy hát ilyen csapásokat szenved el a szakma. Ha a Covidot nézzük, ugye akkor pedig azt látjuk, hogy minden meg tud állni. És hát mondjuk ennek az ellenkezője például a schengeni határok, ugye, hát a schengeni határok azok áldás a szakma számára, illetve a termelés számára, mert nem állnak meg a járművek. Ugye volt aztán később konténerhiány, ami valójában azt jelentette, hogy a konténerek nem ott voltak, ahol lenni kellettek volna, akkor volt chip hiány, és ez már kibővült ilyen kritikus nyersanyagok hiányává valójában, és akkor jöttek az energiaárak emelkedései, akkor jött az ukrán háború, ukrán-orosz háború, akkor előfordult olyan, hogy egy szovjeti csatornában egy hajó megfeneklett, két hétig, vagy 10 napig megállt a forgalom, és feltorlódtak mögött a hajók, és már arról beszéltek az emberek, hogy hát nem fog megérkezni a karácsonyi ajándék. Úgyhogy, és akkor ez ugye az elmúlt időszakban volt, és akkor most például megjelent a Vöröstengeri konfliktus, ugye, ami azt jelenti, hogy a Vöröstenger a kijövő hajókat megtámadják a huti, tehát ilyen lázadók.
Most ezek mind előre nem látható váratlan események voltak, amire folyamatosan reagálni kellett, alkalmazkodni.
És valóban.
Igen, hogyan sikerült, és hogyan lehet így tervezni?
Hát ugye a logisztikusoknak általában az a feladata, hogy konfliktusokat oldjanak fel. Ezek a konfliktusok általában normális esetben az időről, a pénzről és az előkiszolgálás színvonaláról szólnak. Most ugye, amikor ilyen kritikus helyzetek vannak, arról szól, hogy egyáltalán hogy lehet megoldani a feladatot. Ugye a feladat pedig az, hogy a földrész egyik végéről a másik végére el kell szállítani azokat az árukat, amelyeket igényeltek a vevők.
Oké, a másik, amit konferenciák kapcsán megkérdeznénk, nagyon sokat hallunk arról, hogy hát logisztikai reformkor küszöbén áll Magyarország azáltal, hogy akár 1 millió autót is, és nem is tudom mennyi akkumulátort fog gyártani az ország, és hogy erre a logisztikai rendszerünk nincsen fölkészülve. Ez így van-e, illetve hogy mik lennének a legfontosabb fejlesztések, erről mi hangzott el?
Hát én azt gondolom, hogy valóban a Magyarország logisztikai forradalom előtt áll, de ennek van azért egy olyan előzménye, történelmi előzménye, hogy Magyarország a földrajzi elhelyezkedése és a határai miatt, ugye bármilyen gyárat létesít itt Magyarországon, bármilyen terület, szakterület, nincs hozzá nyersanyag. És ha a készterméket nézzük, ugye hát ma a termelési módszerek azokként tömegtermelésre álltak rá, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a így gyárt a termékeknek jó, hogyha a 7%-át Magyarországon tudják eladni, mint például a Suzuki autóknak. Ebben az következik, hogy el kell adni, el kell vinni a Európa különböző részei azokat a termékeket, amelyek itt gyártanak Magyarországon. Na most hát ez már kényszeríti, hogy legyenek logisztikusok minél nagyobb számban, és legyen logisztikai infrastruktúra, és legyenek logisztikai rendszerek, amelyeken keresztül a nyersanyagokat idehozzuk, a belső folyamat, belső logisztikában pedig ugye a gyártást segítjük, és a készterméket pedig elszállítjuk valahová, ahol szintén megveszik. Tehát ugye erre kell felkészülni, és hát vannak ilyen rangsorok, különböző rangsorok, hogy melyik ország hol helyezkedik el így a világ logisztikai rangsorába vagy színvonalába. Hát Magyarország az elég jó helyen van, ugyanis hát integrálódott a világgazdaságba, és azok a szakemberek, akik Magyarországon dolgoznak, azok ismerik ezeket a korszerű eszközöket, módszereket. Már léteznek ugye megfelelő színvonalú logisztikai központok, most ugye logisztikai parkoknak hívjuk már őket, illetve ezeket kiszolgáló szakemberek ugye már vannak, de a gazdasági növekedés, amely egyébként determinált Magyarországon, mert most jelenleg a GDP-nek körülbelül 5-6%-a a logisztika részesedése, mondjuk Belgium, Hollandiában ennek a több mint a dupláját, tehát 14-15%. Tehát így Magyarországon óriási fejlődés előtt áll a logisztika szakma, de erre a fejlődés útra rá is lépett. Tehát ugye vannak olyan logisztikai központok, mint a Eastwestgate, például a Fényeslipken, amelyik világszínvonalon kiemelkedő, vagy a Budapest Cargo logisztikai központ, hogy készül a Metrans logisztikai központ Zalaegerszegen, tehát akkor a M0-ás környékén látjuk, hogy regionális kiszolgáló logisztikai központok készülnek, tehát haladunk ezen az úton, hogy fejlődjön a magyarországi logisztika, és képes legyen kiszolgálni ezeket az igényeket, amelyeket az új gyártó gyárvállalatok igényelni fognak. Persze ez úgy kezdődik mindig, hogy a gyártó idehozza a saját logisztikai partnerét, először, és vele dolgozik. Utána a következő időszakban dolgozik be ebbe a magyar beszállító, ez legyen ez logisztikai szolgáltató, és akkor néhány év múlva pedig átveszik a szerepét annak a logisztikai szolgáltatónak, aki eredetileg partner volt, és akkor így szépen integráltan és szervesen növekedve le fog ez épülni a magyarországi logisztikai rendszerbe.
Oké, nagyon szépen köszönjük, akkor így legyen, várjuk a további fejlesztésekről a híreket. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen, viszont kívánunk!
Viszont hallásra! Dr. Dorr Zoltánnal, a Magyar Logisztikai Egyesület elnökével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
És azt is kiderül, hogy kik a legnagyobb elkereskedők, mert itt rengeteg minden van, egy csomó lista, úgyhogy van egy csomó listánk, és van 5 percünk. Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója, partnere a vonalban, hogy ebben segítsen nekünk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, kik a legnagyobb elkereskedők?
Hát, illetve a változásokra koncentráljunk, mert a dobogón is változás volt, mi derült ki?
Így van, összesen 3 mezőnyt raktunk össze erre az évre is. Az egyikben az általánosan a legnagyobb kereskedők vannak, ez a top 15-ös mezőnyünk. Ebben most már évek óta az EMAG van az első helyen, a második helyen pedig az Alza Jace webáruház. A változás itt a harmadik helyet érintette, ugyanis fölkerült a kifli.hu erre a dobogóra.
Szintén Csehországból, ugye?
Szintén Csehországból, és egy bevásárló szolgáltatást, tehát élelmiszereket, háztartási cikkeket tudunk ugye rajtuk keresztül vásárolni. Ez a top 15-ös mezőnyünk, emellett még 2 másik all rangsort is készítettünk.
Bocsánat, kit lökött le a Kifli, akkor még azt említsük meg.
A Kifli a MediaMart-ot lökte le a harmadik helyről, aki egyébként korábban volt már második is, az Alzával össze a helyet cseréltek, majd aztán most a Kifli háttép tolta. Ugye itt alapvetően nem is a MediaMart csúszott lejjebb, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy a műszaki cikkek iránti kereslet, illetve a műszaki cikkek és az infláció kettőse okozott ezekben a szektorokban azért visszaesést a tavaly évben, ellentétben az élelmiszerrel, ami viszont szárnyalt.
Na, mi a másik 3 lista akkor?
A másik 2, az egyik az egy FMCG kategória, tehát ez a gyorsan forgó fogyasztási cikkeknek.
Ez nagyon izgalmas, itt ugye nagy a növekedési potenciál, hiszen, hogyha jól látom, az online térben még csak olyan 2,5-3% körül hasít ki ez az FMCG, ugye leginkább élelmiszert, meg ilyen pampucokat, meg ilyesmit nem feltétlenül online veszünk. Vagy növekedik?
Vagy legalábbis nem erre asszociálnánk, de növekedik. Most már ott tartunk, hogy a teljes elkereskedelmi forgalomnak több mint 10%-át ezek a kategóriák teszik ki. Dacára annak, amit ti is mondtatok, hogy valójában igen, a teljes FMCG-ből mindössze 2% körül van az online súlya, de ha belegondoltok, a kiskereskedelmen belül valójában az élelmiszerpiac a legnagyobb kategória, tehát itt azért nagyon nehéz megvetni a lábát az online kereskedelemnek, de haladunk. Ez a szegmens óriási növekedett tavaly évben, ami nyilván egyik oldal az inflációnak köszönhet, ugye az átlag inflációs 17,6% volt, az élelmiszerekre meg mindenki tudja, hogy ennél jóval magasabb volt az áremelkedés, de ettől függetlenül is óriásit nőttek ezek a szereplők, volt, aki 30, volt, aki 50, volt, aki majdnem 100%-ot nőtt a tavalyi évben. Itt a mezőnyt természetesen a Kifli uralja, aki az összesítettben a harmadik helyen van, az az FMCG-ben már második éve az első pozíciót foglalja el, de ez a mezőny egyébként nagyon divers, mert nem csak ezek a bevásárlószolgáltatások vannak jelen, hanem itt vannak a drogériák is, ugye 2 nagy drogéria van az országban, illetve itt vannak azok a bevásárlószolgáltatások, akik helyettünk mennek el vásárolni, ilyen a Volt, illetve a Foodora is, akik ugye futárjaikkal elmennek a boltokba, és helyettünk kvázi megehetik az esti vacsorához való bevásárlást.
Akkor hogy van tehát itt a lista, pontosan?
Tessék, bocsánat.
Hogy van a helyezéseknek a sorrendje?
Tehát a Kifli után? Tehát a magyar, vagy az FMCG mezőnyben a Kifli az első, a Tesco online bevásárló szolgáltatása a második, utána következik az Auchan, a 2 drogéria Rossmann, illetve a DM, majd következik egy magyar szereplő, a pelenka.hu, ugye babaápolási pelenkákat kínáló webáruház, majd jön a Volt, mint bevásárló szolgáltatás, a Spárnak az online shopja a 8., a Foodora market szolgáltatása a 9., ugye ők is bevásárló szolgáltatás, és megint egy magyar szereplő zárja a mezőnyt, a 10. helyen az iDrinks nevű kereskedés, ugye ők ital webáruházként működnek a magyar
piacon. Nézzük külön a magyarokat, mert ők szerepelnek a harmadik listán, ugye? 5 milliárd
van,
forintos
árbevétel. És akkor a harmadik mezőnyben pedig egy magyar rangsort raktunk össze, ennek az volt a jelentősége, hogy az volt a küszöb, hogy 5 milliárd forintos bruttó online forgalmat el kell érnie ahhoz a kereskedőnek, hogy elkerüljön erre a rangsorra. Ennek a feltételnek 13 webáruház felelt meg a tavalyi évet nézve. Az első helyre az Euronix került, immár harmadszorra. Ők ugye gyakorlatilag szintén műszaki kereskedőként országos bolthálózattal bíró nagy kereskedő, de ettől függetlenül is hatalmas online jelenléttel vannak a magyar piacon. A második helyre az Aqua került, ők szintén egy műszaki webáruház, ők a másodikak, és a harmadik helyen szintén helycserénk volt a tavalyi évhez képest, a pepita.hu került, ami Magyarországon egy piactér szolgáltatásként, illetve egy nagyon széles kínálattal van jelen, gyakorlatilag a háztartási cikkektől a műszaki cikken át rengeteg mindent meg lehet venni a Pepitán keresztül.
És akkor, amit én negyedik listának mondtam, de akkor az nem az, vagy az ismertségi rangsor, amit nézegettem, az is nagyon érdekes, mert egy ilyet is készítettetek ide.
Így nyilván mondhatjuk azt is, hogy negyedik lista, olyan szempontból különc, hogy nem a forgalom alapján rangsoroltuk itt a kereskedőket, mint az első hármon, hanem valójában ismertség alapján. Ezt úgy kell elképzelni, hogy folytattunk egy nagyon egyszerű kérdést a magyar vásárlóknak, melyik webáruház jut eszébe elsőnek, majd másodiknak és harmadiknak, és ezt a három helyezettet, ezt a három említést összegezve alakult ki ez a mezőny, amit a negyedik listán összegeztünk.
És mekkora az átfedés a forgalmi listával?
Elég sok az átfedés, tehát minden olyan Magyarországon működő nagy szereplő rajta van az ismertségi rangsoron is, aki a top 10-ben benne van. Az első helyen ismét a Zemag áll ebben az esetben is, tehát a legismertebb és legnagyobb forgalmú webáruház is a Zemag. A második helyen szintén megjegyezik a mezőny, és az Alza van a második helyen is az ismertségi rangsornak. Itt viszont van egy nagy különbség, és a harmadik legismertebb webáruház már nincs rajta a forgalmi mezőnyünkön, ez a Temu. Nem olyan meglepő módon, ugye a kínai óriás, aki az elmúlt 9 hónapban robbant be a magyar piacra, már gyakorlatilag felkerült ennek az ismertségi rangsornak a harmadik helyezettjére, harmadik fokára, és rengeteg olyan szereplő van még az ismertségi rangsorban, akit nincs magyar operációja, ezért is nincs forgalmi adatuk, tehát nincsen magyar entitásuk, nem üzemeltetnek lányvállalatot, hanem külföldről szolgálják ki a magyar igényeket is. Ezek leginkább szépségápolási, illetve divathoz kötődő nagy webáruházak, mint például az About You, az Elcipő, a Notino, a Shein, vagy akár a H&M, szintén ismert szereplő is rajta van a listán.
Akkor Temuról nincs adatunk, ők jövőre sem lesznek rajta, ezek szerint a forgalmi listán, mert hogy nem.
A forgalmi listának az az elve, hogy a Magyarországon működő vagy magyar cégeket nevesítjük, illetve azokat rangsoroljuk, hiszen náluk van összehasonlítható magyar cégben vagy Magyarországon üzemeltetett cégben realizálható árbevétel, ami alapján tudunk dolgozni. Ugye bemondás alapján nem lehet listát összerakni, ezért ezeket a cégeket nem rangsoroljuk, csak is így kizárólag ismertségi mutató alapján. De a Temuról már az idei évre van kapaszkodónk, mintegy 22 milliárd forintos forgalommal bírtak a magyar piacon, csak az első három hónapot nézve, most arra már ugye lassan a második negyed évnek is a végén vagyunk, de első három hónapban több mint 1,5 millió vásárlóval 22 milliárdos forgalommal bírtak Magyarországon.
Izgalmas lesz a következő, és ez
köszönjük
is az volt.
Köszönjük szépen, izgalmas listákról beszélgettünk, további jó munkát nektek, szép napot!
Én köszönöm, sziasztok, hello!
Tehát a GKID e-top listáiról volt szó. Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója, partnere beszélt nekünk ezekről.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
És hamarosan jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, majd utána jön Katona Csaba, történész, 165 évvel ezelőtt született Jászárok szálláson Balassa Jenő, színész, mesemondó, a Víg Színház tagja, a beugrások mestere. Róla lesz majd szó, mesél a múlt rovatunkban. Maradjatok velünk, hallgassatok minket!